Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, június 15-e van, üdvözlöm Önöket. A mai egészségkódban a ritka betegségekről és a fogászati innovációkról beszélgetünk. Az előbbi témában dr. Molnár Mária Judit, a Semmelweis Egyetem Ritka Betegségek Intézetének igazgatója, utóbbiban pedig dr. Herman Péter, a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika igazgatója lesz a segítségünkre. Állandó szakértőnk Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem Prémium Szolgáltatások üzletág vezetője.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
El is kezdjük az egészségkód mai adását. Itt van velem Kovács Róbert, a Semmelweis Egyetem Prémium Szolgáltatások üzletág vezetője. Hello, Robi!
Szervusz!
Ma is két témánk lesz. Az első az a genetikai betegségek korai felismerése, azok kezelése, és ezen belül is a ritka betegségek. És azon gondolkodom, hogy a ritka betegségekről én például nem sokat hallottam az elmúlt... elmúlt két évben lett ez egy ilyen elfogadott kifejezés, hogy ritka betegségek. Ez volt az előtt?
Ritka betegségek mindig lehettek. Kérdés, hogy ami 30 évvel ezelőtt ritka betegségnek volt definiálva, az vajon ma már ritka betegsége, mert neten kiderült, hogy nem is annyira ritka, csak esetleg nem ismertük föl, nem tudtunk erről ennyire sok mindent, és valószínűleg folyamatosan jöhetnek olyan betegségek, amelyekről meg ma még nem sok mindent tudunk, úgyhogy valószínűleg a definíció az folyamatosan változik, és organikusan változik, ahogy a tudomány is halad előre.
Ez egy ilyen fektetett nyolcas, nem? Tehát ez soha nem ér véget, ezek bármikor jöhetnek.
Igen, valószínűleg a minél többet tudunk, annál inkább rájövünk arra, hogy nagyon keveset tudunk.
És itt van velünk a vonalban dr. Molnár Mária Judit, a Semmelweis Egyetem Ritka Betegségek Intézetének igazgató professzora. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
Kezdjük a legelején, jó? A ritka betegségeket definiáljuk. Mit jelent, mit nevezünk ma ritka betegségeknek?
A definíció tulajdonképpen az előfordulási gyakoriságon alapszik, abban az esetben, hogyha 10 000 emberből kevesebb, mint 5-nek van az adott betegsége, akkor ritka betegségről van szó. A ritka betegségen belül is vannak az ultraritkák, ezek azok, ahol 10 millióból egy, maximum 2 embernek van az adott betegsége.
Ahogyha van egy betegségünk, akkor a közösség érzete, vagy a kollektív tapasztalás, az egy ilyen megnyugtató érzés. Azok a betegségek, amik 10 millióból egy embert érintenek ott a páciens, a pácienst hogy lehet segíteni abban, hogy könnyebben menjen keresztül ezen a procedúrán, ami aztán jön?
Tulajdonképpen, mikor megszületik a diagnózis, az maga egy nagy öröm szokott lenni. Ugyanis sok esetben van, hogy 20 év is eltelik, mire megszületik egy, különösen az ultraritkák esetében egy diagnózis, tehát először van egy öröm, hogy jaj, de jó, most már tudjuk, hogy mi a baj, mi okozza ezeket a tüneteket. Aztán jön a második lépés, az a kétségbeesés, hogy te jó Isten, nincs rá terápia. Az azért tudnunk kell, hogy összesen 6-7%-ában van terápia, okiterápia ritka betegeknek. És aztán a harmadik az, amit ön is említett, hogy a magány. Az az érzet, hogy az én betegségem annyira ritka, ha elmegyek a körzeti orvosomhoz, akkor megrémül, hogy vajon hogy fog nekem tudni segíteni még abban az esetben is, ha esetleg egy gyakori betegségem lesz, például jön egy influenza, mert lehet, hogy az én szervezetem nem ugyanúgy reagál, mint másoknak a szervezete. Úgyhogy éppen azért, hogy segítsük a ritka betegeket ebben a magányban, hogy ne érezzék magukat annyira elhagyatottnak, van a ritka betegségeknek egy betegszervezete Magyarországon, a Ritka Betegségek Országos Szövetsége, és vannak olyan honlapok a világban, ahol meg lehet találni az embernek a hasonló betegségben szenvedőket. Sajnos csak angol nyelvű ez a honlap, Patients Like Me az elnevezése, és több magyar betegünk is van, ahol segítettük őket ehhez a honlaphoz, és sikerült Ausztráliában, Németországban, Kanadában hasonló betegeket találni, és így megosztani azokat a nehézségeket, azokat a gondokat, amelyeket mások nem biztos, hogy megértenek, hiszen nem ugyanez a betegségük.
Az is előfordulhat, hogy esetleg most az ön példájára visszatérve, hogy Ausztráliában már találtak rá adott esetben megoldás, vagy ma már a tudomány is annyira gyorsan terjed a világban, hogyha valahol megoldás van egy ilyen betegségre, akkor arról tulajdonképpen a világ minden érintett szakembere tudhat.
Igen, ez az utóbbi az érvényes, hogy nagyon gyors az adatoknak a megosztása, az információnak a terjedése, és gyakorlatilag abban az esetben, hogyha bármelyik cég fejleszt terápiát egy adott betegségben, majdnem egy idejűleg kerül a törzskönyvezés elindítása Amerikában, illetve Európában. Abban az esetben, hogyha nem a szokásos terápiákat, tehát ezt azt gondolom, hogy nem az adott betegségre törzskönyvezett gyógyszert használunk, ezt hívjuk úgy, hogy off-label terápia, abban az esetben viszont hasznosak lehetnek ezek az információk, volt már nekem olyan betegem, aki azt mondta, hogy Ausztráliában a adott betegségben szenvedőnek az orvosának volt egy ötlete, hogy próbálják ki, és segített, és megkérdezte, hogy mi kipróbálhatjuk-e. Ilyenkor én utána nézek ezeknek az irodalmának, és abban az esetben, ha úgy látom, hogy ténylegesen van alapja annak, hogy segíthet az adott gyógyszer, és nincsen olyan mellékhatás, amitől tartani kell, akkor megkérjük itt Magyarországon is az Országos Gyógyszerészeti Intézettől az engedélyt, hogy egy off-label alkalmazást elindíthassunk itthon is. Tehát hasznosak ezek az oldalak.
Beszéljünk a magyarországi vonatkozásokról. Hány ritka beteg van jelenleg Magyarországon? És mennyi ilyen betegséget ismerünk idehaza?
Hát körülbelül 7-8 ezer a ritka betegségeknek a száma. Pontosan nem tudjuk, mert nincs olyan hónap, hogy új gént ne fedeznénk föl, és ne társítanánk emberi betegségekkel. Tehát folyamatosan változik a számuk. És hogy körülbelül mennyi ritka betegünk lehet, 7 és 800 ezer köré becsüljük ezeknek a betegeknek a számát. Ami ugye egy óriási szám, hogyha így arra gondolunk, hogy 10 millió lakosságból ugye 7-800 ezer van, de hát ő nekik nem ugyanaz a betegségük, hanem egy nagyon színes, nagyon széles palettán mozognak ezek a kórképek.
És ezek között nyilván lehet olyan is, ami az adott beteget úgy érinti, vagy csak annyiban érinti, hogy az életminőségei nem is annyira rosszak, tehát tulajdonképpen van egy betegsége, de ettől normális vagy teljes életet tud élni, vagy akár nem is biztos, hogy tud róla, vagy nem is teljesen tud róla. Ez is lehetséges?
Igen, Robert, ez egy nagyon jó kérdés. A definícióban azt nem említettem, hogy az életminőségét azért ezek a ritka betegségek kifejezetten károsítják. Tehát például, ha valaki tud visszafelé gondolkodni, visszafelé el tudja mondani a szavakat, az egy különleges adottság, annak is van egy orvosbiológiai alapja, de azt nem nevezzük betegségnek. Tehát az egy speciális tulajdonsága az illetőnek, de a ritka betegségek között is vannak olyanok, amelyek súlyosabban okoznak mozgáskorlátozottságot, illetve fogyatékosságot, és vannak olyanok, amelyek mellett tudnak dolgozni a betegeink, ha a megfelelő terápiát időben megkapják, gyakorlatilag teljesen teljes életet tudnak élni.
Beszéljünk az örökletességről egy kicsit. A ritka betegségek közül mind örökölhető, vagy ezek között is van különbség?
Nem az összes ritka betegség örökölhető, körülbelül 80%-át teszik ki a genetikusan meghatározott kórképek a ritka betegségeknek, és a fönnmaradó 20%-ban leginkább ritka immunológiai autoimmun kórképek vannak. Sokan szokták tőlem kérdezni, hogy vajon a fertőző betegségek ide tartoznak-e. Azokat nem szoktuk a ritka betegségek közé sorolni, még abban az esetben sem, hogyha egy adott országban abból az adott fertőző betegből egy vagy kettő van. Ugyanis ez a világban, az egyes régiókban más és más tekinthető ritkának, attól függően ugye, hogy milyen az adott ország éghajlata, milyenek az adottságok. Tehát a fertőző betegségek nem tartoznak ritka betegségek közé, azonban egyéb nem örökletes betegségek megjelennek itt is.
Jól kezdtük ezt a műsort, amikor műsorvezető társam arról beszéltünk néhány gondolatot, hogy valószínűleg, ahogy a tudomány egyre szofisztikáltabban működik, és egyre többet tudunk, ugyanúgy egyre több ilyet is felfedezünk, amit korábban nem is vettünk észre adott esetben betegségként. Tehát magyarán ezeknek a száma, ezeknek nő a felderített eseteknek a száma?
Igen, nő folyamatosan, és hát ez a technológiai fejlődésnek köszönhető. Ugye ezek a betegek eddig is voltak közöttünk, csak nem tudtuk pontosan definiálni, hogy mi a betegségük, vagy pedig valamely gyakori betegségnek a tünetét mutatván, például vegyünk egy neurológiai kórképet, Parkinson-kor. Ugye ez mindenki által jól ismerhető, általában az idősebb életkorban jelentkező betegség. És annó, amíg a genetikai diagnosztika nem volt olyan fejlett, mint most, nem is gondoltuk, hogy vannak örökletes, egy gén által meghatározott formái, amelyek nem teljesen ugyanazokat a tüneteket mutatják, de a nagy általános jellemzők ott vannak, és a terápiás válasz sem ugyanaz, tehát nagyon fontos ezeknek az elkülönítése, ezt úgy szoktuk mondani, hogy stratifikáció, amely alapján tudom pontosan, hogy ennek a betegségnek más a patomechanizmusa, lehet, hogy a vezető tünete nagyon hasonló lesz, de azért nem fogok ugyanarra a terápiára jól reagálni, mint a nagy többség, mert én egy különlegesebb konstellációval rendelkezem, és az én esetemben a géneknek sokkal nagyobb szerepe van, mint a külső környezeti tényezőknek. Ez egy kihívás az orvos számára, hogy különítse el a gyakori betegségektől a ritka betegeket, mert hogy időnként bizonyos tünetek megtéveszthetőek lehetnek.
Egy széleskörű genetikai vizsgálatsorozattal, és majd erről beszéljünk még egy picit bővebben is, tulajdonképpen kideríthető ma már mindenkiről, hogy van-e ilyen ritka betegsége? Lehet annyira széleskörű genetikai vizsgálatot csinálni bárkinél, hogy ez kimondható legyen, hogy neked van olyan, amit mi már ismerünk?
Hát mikor lehet azt mondani a genetikára, vagy a genetikai vizsgálatokra, hogy véges?
Azt kell, hogy mondjam, hogy még nagyon sok mindent nem ismerünk. Az emberi génállományból hiába fejeződött be a Human Genome Projekt, amikor ugye a kódoló szakasznak az összes bázispárját megismertük, azonban mindennek a szerepével még nem vagyunk tisztában, illetve abban az esetben, ha most valaki készít egy teljes géntérképvizsgálatot, akkor nagyon sok mindenre fényderül arra, hogy esetleg van-e hordozói státusza bizonyos betegségekre. A hordozói státusz azt jelenti, hogy nem biztos, hogy beteg lesz, csak abban az esetben a másik kromoszómáján is lenne a hiba, tehát ő csak hordoz egy lehetőséget, és a gyermekeinél lesz nagyobb az esély, hogy kialakuljon a betegség, illetve van olyan is, hogy tünetmentes hordozó, ez azt jelenti, hogy korábban diagnosztizálom, hogy egy adott betegség majd a későbbiekben jelentkezni fog, és abban az esetben, hogyha erre van terápia, már tünetmentes állapotban, vagy tudok olyan szűrőprogramokat felajánlani az illetőnek, amelyeknek a segítségével nagyon korai stádiumban ki tudok egy adott betegséget mutatni, akkor ezek nagyon hasznosak lehetnek, ezek a vizsgálatok. A probléma ott van, hogy még mindent nem tudunk értelmezni, és nincs olyan ember, akiben legalább 10 betegséget okozó variáns ne lenne, és még sincsenek azok a tünetei. Ezt nevezzük úgy, hogy penetrancia, tehát nem biztos, hogy minden egyes egyénnél mindig betegségben fog az adott variáns, genetikai variáns megnyilvánulni. Hogy ez mi befolyásolja, azt még nem minden esetben ismerjük.
Beszéljünk picit a családtervezésről. Ez a genetikai vizsgálat, amiről beszélünk, amiből kiderül, hogy milyen ritka betegségeknél lehetünk érintettek, ez ajánlott például, amikor családtervezésre kerül sor?
Igen, ma már vannak olyan formái a genetikai teszteknek, ezt hívjuk úgy, hogy reproduktív hordozói szűrés, amikor felajánljuk a családtervezés előtt a párnak, hogy megvizsgáljuk őket, és azokat a betegségeket, amelyek a gyakori ritka betegségek, közöljük velük, hogyha van ilyen hordozói státuszuk, és akkor ők el tudják dönteni, hogy mi legyen a további stratégia, hogy szeretnének esetleg prenatális diagnosztikát, vagy van lehetőség a magzatnak, az embriónak a mélybe való beültetés előtti vizsgálatára is, ezt hívjuk preimplantációs genetikai diagnosztikának, és abban az esetben, hogyha ők mind a ketten hordoznak olyan genetikai hibát, amelynek a következtében a magzat nagy valószínűséggel beteg lesz, akkor ezt meg lehet előzni ennek a beavatkozásnak a segítségével.
Sokan jelentkeznek ma ilyen családtervezési genetikai komplex vizsgálatra, vagy önök ezt esetleg javasolják a látókörükben lévő azon érintetteknek, akiknél ez esetleg gondot okozhat?
Én azt gondolom, hogy az ilyen esetben mindig kell egy genetikai tanácsadás, amikor megbeszéljük pontosan a párral, hogy milyen információkat fogunk tudni számukra biztosítani, illetve milyen hiányosságok lehetnek, hiszen 100%-osan soha nem lehet garantálni majd, hogy egészséges lesz majd a születendő gyermek, és individuálisan fogjuk meghozni azt a döntést, hogy számukra érdemes vagy nem érdemes. Egyre többen választják ezt, például Izraelben van egy olyan népegészségügyi program, amelynek a keretén belül közfinanszírozottan javasolják azoknak a betegségeknek a szűrését, amelyek gyakoriak az izraeli populációban. Ugye az egyes populációkban más és más bizonyos betegségeknek az előfordulási gyakorisága, és ezért vannak olyan populációk, ahol tudjuk, hogy sokkal gyakoribbak bizonyos ritka betegségek, és ott nagyon érdemes szűrni, de az SMA betegség, ugye ez a spinális izomatrófia, amelyre ma már 3 nagyon drága terápia is van. Ugye jelen esetben Magyarországon, illetve európai országokban újszülöttkori szűrés van, hogy tünetmentesen kezeljük. Az izraeli állam úgy döntött, hogy ők kiszűrik, és a gyermekvállalás előtt kiszűrik a hordozókat, és próbálják megelőzni ezt a betegséget. Tehát vannak különböző stratégiák, ha van innovatív kezelési terápia, kezelési lehetőség, akkor ugye kezelhetjük, vagy pedig megelőzhetjük ezeket a betegségeket.
A kezelés az általában gyógyszeres kezelést jelent? Bár itt most az előző mondatban mondta ezt az innovatív terápiát is, hogy ez mit jelent?
Az is lehet gyógyszeres.
Igen.
Most már ezekben az örökletes betegségekben hál' Istennek vannak molekuláris terápiák, ami azt jelenti, hogy van génterápia, amikor ugye a rossz gént kijavítjuk, a megfelelő jó gént bejuttatjuk egy vírusvektornak a segítségével a szervezetbe, és a vírus fogja termelni azt a fehérjét, amelynek a hiánya okozza a betegséget, illetve egyre nő az RNS alapú terápiáknak a száma, az RNS is tulajdonképpen egy ilyen genetikai hordozóanyag, és ott tudunk bizonyos hibákat javítani, például a Duchenne típusú izomdisztrófiában van lehetőség egy kóros korai stopkodonnak az átírására, vagy egy örökletes neuropátiában például tökre tudjuk tenni azt a kis alkotó elemet a sejtben, amely egy olyan fehérjét termelne, ami nem kívánatos a szervezetben. Tehát különböző szinteken tudunk ma már beavatkozni az örökletes betegségekben, és ezek betegségmódosító kvázi okiterápiák.
Van-e arra lehetőség, hogy egy diagnosztizált betegséget, ami kialakulás, vagy kialakulhat, ezt késleltessék? Tehát van-e olyan, mondjuk úgy, hogy igen, ez egy ilyen preterápia, vagy van-e ilyen előzetes terápia, ami meggátolja a kialakulását egy betegségnek?
Igen, pont a génterápia tud ilyen lenni. Tehát pont az SMA-ban az újszülöttkori szűrésnek az a lényege, hogy amikor megszületnek a kisbabák, akkor még nincs tünetük. Abban az esetben, ha én egy szűrőprogrammal észreveszem, hogy nekik lesz mondjuk 1 vagy 2 hónap múlva, mert ez egy olyan betegség, hogy 6 hónapos kor előtt már jelentkeznek a tünetek, abban az esetben a génterápiát már korábban adom, mert akkor még megfelelőek a mozgatóidegsejtek, és gyakorlatilag nem hagyok időt arra, hogy a betegség tönkretegye a mozgatóidegsejtjeit, és ők nagyon hasonlóan fognak fejlődni az ilyen kezelt gyerekek, mint az egészséges gyerekek. Egy kicsit lehet lassabb lesz, de minden mérföldkövet el fognak érni. Viszont abban az esetben, hogy ha akár 3 hónapos is az a kisbaba, de már vannak tünetei, akkor már elindult a betegség, és ugyanaz a terápia, ugyanaz a génterápia az ő esetében, hogyha súlyosak a tünetek, akkor maximum azt fogja elérni, hogy megtanul ülni, de soha nem fog tudni felállni, vagy soha nem fog tudni járni. Tehát nagyon fontos az, hogy mikorra időzítem, hogy ne pusztuljanak el azok az idegsejtek, amelyek ugye vezérlik az izmokat, és később a fejlődésünket fogják biztosítani.
Na jó, van záróakkordként, csak egy ilyen általános kérdés még bedobok, hogy az, hogy ezek a genetikai vizsgálatok lehetővé teszik, hogy minél többet megtudjunk magunkról, vagy arról, ami történhet velünk, ez összességében megnyugtatja az embereket, vagy még több félelmet generál? Ön hogy látja ezt?
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon sokat beszélünk erről, ugye, hogy milyen etikai vonzata van egy ilyen genetikai vizsgálatnak. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy értsük meg, hogy bizonyos géneknek milyen hatásai vannak, bizonyos variánsok mit jelentenek. Éppen ezért abban az esetben, ha nem kapok teljes képet, és nincs megfelelő egészségügyi műveltségem, genetikai rálátásom, lehet, hogy több lesz a szorongás, mint a haszon, és ezért nagyon fontos, hogy edukáljuk a társadalmat, hogy mindenkinek legyen legalább alapszintű genetikai képzettsége, illetve ha nem értek valamit, akkor inkább menjek el egy genetikai tanácsadásra, és ne saját magam keressem az interneten az információkat, mert lehet, hogy nagyon rosszat fogok találni, és egyáltalán nem biztos, hogy a valóság lesz az, amit én meg fogok érteni.
Nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt ma velünk.
Köszönöm szépen.
Dr. Molnár Mária Judittal, neurológussal, klinikai genetikussal és a Ritka Betegségek Intézetének igazgató professzorával beszélgettünk. Már is folytatjuk az egészségkódot. Pár perc.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.